Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ezeken a napokon a tanítványságról beszélsz velünk. Köszönjük, Urunk, hogy neked fontos az, hogy a mi életünk formálódjon, azzá váljon, akivé a te szíved kigondolt bennünket. Bocsásd meg, hogy a bűnesetkor mindent elrontottunk. Elszakadtunk tőled, és életünket odaadtuk a bűnnek, önző útjainknak, odaadtuk az ördögnek. Köszönjük, Urunk, hogy Te utánunk jöttél, utánunk nyúltál. Olyan gyönyörű az az ige, ami Ézsaiásznál mondja, hogy mivel drágának tartalak, mivel becsesnek, mivel szeretlek. Te így beszélsz rólunk, hogy mi drágák vagyunk neked, becsesek, azért, mert Te szeretsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ami elveszett életünket a legmagasabb áron vásároltad vissza a sátántól, és a te szíved ma is remeg értünk, lobogó lánggal szeretsz bennünket, és minden alkalommal igyekszel bennünket magadhoz vonni. Taníts bennünket ma is, hadd legyen elkészítve a szívünk a mai igének, hadd értsük meg, hadd váljon világossá, és kérünk arra, hogy a mi tanítványságunkat, a veled való közösségünket mélyítsd el olyan mélységekre, amelyeket eddig nem is ismertünk. Áld meg minket, Urunk! Áld meg ezt a kicsiny közösséget, pásztorával, családjával együtt, kicsiket és nagyokat, és szerez magadnak nagy nevet ebben a gyülekezetben, sok-sok életet magadhoz vonz, és szövetséget kötsz vele. Áldott légy, hogy meghallgattál. Szeretünk, Uram! Amen. Egyetlen igeverset olvasok, ami alapige lesz. Menet közben viszont fogunk majd ilyen igét olvasni. Az Énekek éneke 4. fejezetének a 12. versét olvasom, tehát ez az alapigénk, Énekek éneke 4. fejezet, a 12. vers. Bezárt kert az én húgom, menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt út. Még egyszer olvasom. Bezárt kert az én húgom, menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt út. Kedves testvérek, hadd kezdjem avval, hogy Jézus egy helyen, amikor mondott egy igét, nagyon különös gondolattal vezette be, azt mondta, hogy nem mindenki érti meg azt az igét, amit ő akkor mond, csak akinek megadatott. Higgyétek el, hogy ami ma például el fog hangozni, kimennénk a világba, nagyon sok ember egyáltalán nem értené. De Isten igéjének nagyon sok mondatára ez igaz. Elmondod valakinek, és nem értik. Tartsd drágának azt, hogyha Isten igéjét te érted. Tartsd hihetetlen ajándéknak, a legdrágább kegyelemnek, hogy amikor a te szíved, füled hallja az igét, megérted. Megérted, mit mond neked az Isten. Az előző napokon a tanítványsággal kapcsolatban láttuk, hogy mit jelent a pásztornak a juhval, a bárányával való kapcsolata. Tegnap láttuk a király és a szolga viszonyát, ma pedig még mélyebbre megyünk. A mai kép, amit Isten igéjéből tanulunk, ez a jegyesség házasságnak a képe. Ez a legmélyebb kép, amit a Biblia használ a sok hasonlat és a sok metafora közül, ami arra hivatott, hogy nagyon mélyen megértesse velünk, hogy mit is jelent Jézushoz tartozni. És a te kapcsolatod Jézussal milyen kell, hogy legyen. Két szálon fog futni a mai igehirdetés. Sok mindent fogok mondani a házasságról, a jegyességről, és a másik szál pedig a Jézussal való kapcsolatunk lesz. Úgy gondolom, hogy el tudna révedezni a mi gondolatunk a házasságról, jegyességről való tanításnál is, tehát az első szálon is. De hadd kérjelek meg benneteket, hogy ne révedezzünk el az első szálon, a másodikon lesz a hangsúly. Ha Isten ad tanítást a házasságra, akkor azt vegyük ráadás ajándéknak, a fő csapás, hadd legyen az, hogy milyen a kapcsolatom Jézussal. Közben mondjuk Robi tiszteltes úrnak is, hogy az Énekek 4.12 az alapigénk, És nagyon drága ige, nekem az egyik kedves igém. Bezárt kert az én húgom, menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Tehát ez az alapigénk. Mik az összetartozásnak az alapjai? Az Istenhez való tartozásunknak mik az alapjai? Vagy ha feleséget vettél magadnak, házastársad van, mi ennek a kapcsolatnak az alapja? A szövetség. A szövetség. El van pecsételve a két ember összetartozása, amikor valaki tanítvány és Jézus élet az élete, ennek a kapcsolatnak is az alapja a szövetség. Amikor hittanórát tartok a gyerekeknek, akkor szoktam rádöbbenni, hogy rengeteg fogalmat nem értenek a gyerekek, aztán amikor beszélgetek felnőttekkel, ott ugyanerre jövök rá, hogy hát beszélünk, de értik a fogalmat az emberek, amit mi lelkészek szoktunk mondani? Nem mindig értik. Szövetség. Használjuk ezt a szót, kicsit rágjuk meg, ízleljük meg. Értjük ezt a szót? Mit is jelent a szövetség? Két embernek, a két félnek a törvényes összetartozása, amelyben benne van mind a két fél részéről az önkéntes döntés és az elkötelezettség. Mind a két részről, hogy én ő hozzá tartozom, ő pedig én hozzám tartozik. Az énekek énekében azt mondja az ige, hogy szerelmesem az enyém, és én az övé vagyok. Amikor az Istenhez tartozunk, akkor benne kell legyen ebbe az összetartozásba az önkéntesség, az elkötelezettség és a szövetség. Ez törvényes összetartozást jelent. Nem úgy álltunk össze, mint hogy a mai világban rengeteg parázna kapcsolat van, de nem törvényesítik, nem tiszta, nincs is rajta áldás. A magyar nyelven figyeltétek, hogy lett egy új szó, én nagyon nem szeretem ezt a szót, amit ez a törvényes kapcsolatra, ugye a magyar nyelv használ, ez az összebútoroznak. Szörnyű. Ugye érezzük, szörnyű, de használják az emberek, mert nem lehet más mondani rá. Nincs elkötelezettség. Ha ráulok a másikra, majd akkor kibútorozok abból a kapcsolatból, kitolatok. Döbbenetes. Ilyen ez a világ. Isten nem ilyen. Isten nagyon komolyan veszi, hogyha ő valakihez tartozik. És azt szeretné, hogy te halálosan komolyan vedd azt, hogy ő veled szövetséget kötött, és te, a te életed, ő hozzá tartozik. Az összetartozás alapja a jegyesség. Menet közben mondtam, fogunk igéket olvasni. Amit most olvasunk, az a Hóseás 2-ből 16, 17, 18, 21, 22. versek. Hóseás 2-ből olvasok. Így szól az Úr, azért most én csábítom előtt, elvezetem a pusztába, és a szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőjét, és az ákorvölgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptomból. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Gyönyörű ige. Amikor Isten valakit megtalál, és átmegy ez a valaki a megtérésen, azelőtt ez történik. Aki közületek az Úré, és visszaemlékszik az Isten kereső korszakára, biztos, hogy volt benne egy olyan, amikor Isten kivezetett benneteket a pusztába. A pusztában kígyók vannak, skorpiók vannak, szomjúság van, az ember lelke epekedik azután a békesség után, ami csak Istennél van. Epekedünk, hogy megtaláljam, amire a lelkem éhsége vágyik. Isten kivisz bennünket a pusztába. Nagyon sok ember a megtérés előtt elmondja, hogy nagy nyomorúságokon vitt keresztül az Úr. De kellettek a nyomorúságok. Ha nem vitt volna ki a pusztába, nem tudott volna a szívünkre beszélni, és mi nem felelnénk úgy, mint mátlaságunk idején. Jobb könyvében van egy ige, hogy a nyomorultat a nyomorúság által menti meg, és a sanyargatás által nyitja meg fülüket az Isten. Az ember a nyomorúságban megszólíthatóbb. Rengeteg ember csak a nyomorúságban megszólítható. Ha Isten nem vinne bennünket ki a pusztába, nem vinne téged nyomorúságokon keresztül, hidd el, hogy nem keresné a te szíved az Urat. Nem lennél megszólítható. Amikor az ember erre rájön, hogy Uram, a nyomorúságok által én megszólítható vagyok, amikor mélységbe vittél, akkor mindig sokkal közelebb kerültem hozzád, akkor kezdi az ember értékelni a bajokat. Ez furcsán hangzik, de tényleg így van. Amikor visszanézünk az életünkre, és meglátjuk, hogy azokon a nehézségeken, azokon a fájdalmakon Isten mennyi kincset adott nekünk a vele való közösségben, akkor döbbenünk meg, hogy akkor ezért kellett annyit szenvedni. Hát Isten kivisz benneteket a pusztába, szívedre beszél. Átvisz a nyomorúságokon, ínségeken, de jegyese leszel. Eljegyez téged örökre a hit ajándékával, az igazság és a törvény ajándékával. Törvényes ez az összetartozás. Ő ezt Jézus Krisztus vérével pecsételte meg. Áldozatot hozott azért, hogy te az övé legyél. Kiváltott téged a rabszolgaságból. Nagyon sokat tett Isten azért, hogy te az övé legyél. A vagyogati aranyásos korszakból meséltek egy ilyen történetet, fennmaradt egy keresztény ember is, elment szerencsét próbálni, és talált is aranyat, és amikor ment hazafele egy városon keresztül a vadnyugaton, akkor látta, hogy még a rabszolgasság ideje volt, 1863. január 1-je előtt, jól emlékszem, akkor volt az a felszabadítós törvény, és a rabszolga piacon ott volt egy gyönyörű néger rabszolgalány. És rengeteg kéjenc férfi ott volt, hogy na, én majd megveszem, és elkezdték ecsetelni, hogy mit fognak vele utána csinálni. Megállt ez a keresztény férfi, döbbenten hallgatta, hogy mi lesz ennek a szegény lánynak a sorsa, és az utolsó licit után nagyon magasra fölkúszott ugye a licit, rabszolga lányért, bedobott egy hatalmas összeget, az ő összes aranyát, amit ásott magának, és övé lett a rabszolga lány. Többi férfi virítkedve nézte, na, az övé lett. Aztán levezették a pulpitusról, oda vezették hozzá, hogy akkor tied, itt van a papírja, a tulajdonjog, akkor a te nevedre kiállítva. És a férfi odébb vitte egy másik utcába, el akarta neki mondani, hogy miért vásárolta meg. A lány nem engedte, arcul köpte, belekarmolt, hogy maga ronda gazember, kéjensz disznó. És a keresztény lenyugtatta, hogy nézd, pillanat, bemegyek ide a jegyzőhöz. Bement a jegyzőhöz, beszélt vele, és kírt egy másik papírral, és odaadta a lány kezébe, hogy ez a te szabadságleveled. Döbbenten néz a lány. Én azért vásároltalak meg, hogy felszabadítsalak. Szabad vagy. Nyugodtan elmész. Itt a leveled, innentől kezdve nem vagy rabszolga. Senkinek nem vagy a tulajdoná. Szabad vagy. Mire megértette ez a lány, hogy őt felszabadították, azt mondta, hogy akkor hálából én téged akarlak szolgálni egész életemben. Isten bennünket így vásárolt meg. A Kolossé levél második fejezetét, ha elolvassátok, ott van egy nagyon hasonló kifejezés, hogy az ördögvilág előtt váltott ki bennünket Jézus. Ott fizette ki az adósságot. Az ördögöktől kivásárolt téged, a bűn rabszolgáját, hogy te az övé legyél. Na, innen datálódik a jegyesség. Aki ezt hittel elfogadja, az lesz Jézusé. Ez az összetartozás alapja, ha te tanítvány vagy, ő eljegyzett téged, és te Jézussal összetartozol. Kölcsönösen, elkötelezettséggel, önként, szeretettel. Második pontunk az Istennel való jegyesség. Milyen is ez? Az az ige, amelyet felolvastam, újra és újra el fogjuk mondani. Nagyon szeretném, hogy beíródjon a ti szívetekben ez az ige. Bezárt kert az én húgom, mennyasszonyom. Lepecsételt forrás, bekerített forrás, lepecsételt húg. Írjódjon be a mi szívünkbe. A forrás hasonlat nagyon sok helyen a Bibliában szerepel. És értsük meg nagyon-nagyon jól, hogy mit is jelent ez. A Biblia azt mondja, hogy ha Ha házasságban két ember összetartozik, akkor mindegyik a másiknak a forrása. És ebből a forrásból senki más nem ihat, csak a házastárs. Hogy mennyire gyakran használja ezt a Biblia, példabeszélek 5-ből 6 olvassak nektek. Figyeljétek meg, amit Salamon ugyanígy a forrás metaforával megfogalmaz. A magad kutyából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából. Ne folyjanak forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre. Egyedül tiéd legyenek, ne oszd meg másokkal. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő és kedves őzikeő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától? Miért ölelnéd idegen asszony keblét? Mert az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította. Figyeltük az igét. Azt mondja a házastársaknak a bölcs Salamon, hogy egy forrásod legyen a feleséged, a feleségnek a férjed, és az a forrás, az a te forrásod, az ne folyjon ki az utcákra, a terekre, abból más nem ihat, de örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Legyen forrásod áldott. Más forrás után ne vágyódjál, ne menj utána, más forrásából ne igyál, mert meghalsz. Tönkre teszi az életedet a bűn. Ezt jelenti az Énekek 4.12, hogy bezárt kert az én húgom mennyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Egy jegyes, egy feleség, de a feleségnek a férj is, értsük mindig oda-vissza ezt az igét, bezárt kert. Annak az életnek a gyümölcseiből, annak a szerelmesnek a gyümölcséből más nem ehet. A házastársunk forrásvízéből, gyönyörű metafora ez, más nem ihat. Így mások előtt a mi házastársunk bezárt kert, lepecsételt kút, bekerített forrás. A forrás csak a tied legyen, és ne folyjanak forrásaid a terekre. Hát testvérek, az a feleség, az a mennyasszony, aki mindenkivel flörtöl, akit mindenki megérinthetnek, megcsókolhat, az olyan forrás, amely kiárad a terekre és az utcákra. Hát gondolom az a férj nem nagyon örül ennek, hogy az ő forrása az olyan, hogy nyitott, és mindenki jött előre. De az asszonyoktól is megkérdezhetjük, hogyha egy férj minden nővel flörtöl, más nőkről fantáziál, nem a felesége neki a gyönyörűsége, akkor a férjünk forrás árad ki az utcákra, a terekre, nem jól van ez így, ez bűn. Ha elolvassátok az 1 Mózes 49-ben a haldokló Jákobnak a 12 fiára mondott áldásait, hogy az első szülött Rúben, de nem maradt az első szülött, tudjátok miért? Bibliolvasók biztos tudják, mert az apja másod feleségével hát, Bilhával hát. És mit találunk az áldásban? Rúben, te vagy első szülöttem, erőm, férfi erőm, első termése, kiválóan hatalmas, kiválóan erős. Kiáradtál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyával léptél, akkor meggyaláztál, nyoszajánval léptél. Rúben volt az első szülött, de nem ő maradt, mert kiáradt, mint forrás, mint víz, meggyalázta az apja házasságát. És Simeon és Lévi meg vért tapadt a kezükhöz, negyedik volt a 12 fiúból Júda, és ő veszi át az első szülöttséget. Jézus ezért származik Júda törzséből, mert az első szülött áldást viszi tovább. Rúben elveszítette, Simeon és Lévi elveszítette, átvette a negyedik fiú az első szülöttségi jogot, Júda. És ami urunk Júdából támadt, ezért. Nem Rúben törzséből, hanem Júda törzséből. Gyönyörű ez a forrás metafora, nagyon-nagyon figyeljetek oda ennek az üzenetére. Amikor tanítvány vagy, akkor vésődjön a Jézussal való kapcsolatodba a te szívedbe ez az ige. Bezárt kert az én húgom, mennyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Ha te Jézus jegyese vagy, te az ördög számára legyél bezárt kert, lepecsételt kút, bekerített forrás. Te ne legyél az ördög örömének a forrása. Ne legyél a vétkezéssel az ördög gyönyörűsége és Jézus szomorúsága. A te életed legyen lelkileg bezárt kert, lepecsételt kút, bekerített forrás. A házastársak csak is egymás forrásai. Jézus tanítványa csak Jézus örömeinek a forrása. Értsétek nagyon jól ezt a hasonlatot. Istent mi nem szerelemmel szeretjük. Az Istennel való kapcsolatunkban nem szerelem van, ott nem szexualitás van, de a Biblia ezt a képet azért hozza, mert ezzel lehet legmélyebben megértetni velünk, hogy az Istennel való kapcsolatunkat egy nagyon mély szeretett közösség kell, hogy megalapozza. Ha az Istennel való kapcsolatod nem egy nagyon-nagyon bensőséges szereteten alapul, akkor még nem vagyunk jó tanítványok. Jegyesnek lásd magadat, az isteni jegyesének. És tanuld meg, hogy te, mint az Istenhez tartozó tanítvány, bezárt kert vagy, lepecsételt kút, bekerített forrás. Ahogy az előbb kérdeztem, most megint megkérdezem, hogy mit gondoltok, mit ér az a feleség, akit bárki érinthet, akit bárki férfi megcsókolhat, hát semmit. És mit ér az a férj, aki minden nővel flörtöl, más nők után rohangál, nem ér semmit az a férj. És most a másik szálon is meg kell kérdezni, mit ér az a tanítvány, aki minden kísértésben elbukik. Van egy ismerősöm, neki ez a kedvenc, humoros mondása, hogy én mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Hát, ha ezt egy keresztény ember mondja, akkor egy nagyon-nagyon szegényes dolog. Ne legyünk ilyenek, hogy mindennek ellen állunk, csak a kísértésnek nem. Te olyan tanítvány legyél, akire Jézus ránéz, és azt mondja, hogy ez az élet az enyém. Van lelki lepecsételtség, van lelkileg bezárt kert élet, lepecsételt kút, bekerített forrás élet, és nekünk ilyen életnek kell lenni. Jobb könyve, aminek az elején ott van Jobb kikéretés és kiadatása, figyeltétek, hogy mit mond Isten Jobbról. Szinte dicsekszik Isten Jobbal az angyalvilág előtt. Észrevette a szolgámat Jobbot. Fethetetlen, istenfélő, bűngyűlölő. Szinte Isten azt mondja az angyaloknak, hogy ez az élet az enyém. Gyönyörködöm benne. Tudna ilyet mondani rólunk Isten? Te rólad, mint az Isten jegyeséről, tud-e ilyet mondani Isten? Hogy ez az élet az enyém. Tud-e veled dicsekedni az angyaloknak, hogy ez az élet bűngyűlölő, ez az élet bezárt kert, lepecsételt kút, bekerített forrás? Elmondhatja Isten ott a mennyben te rólad, ez az élet az én gyönyörűségem. Hogyan lehetünk bezárt kertek lelkileg, lepecsételt kutak, bekerített források? Jobb jelzői között a bűngyűlölőt jegyezzük meg. Bűngyűlölő. Azt mondja az ige János apostol levelében, hogy aki szereti az Urat, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Szeresd az Urat, a te Istenedet. És a gonosz meg sem érint. Legyen a te szíved bűngyűlölő. Amíg a mi tanítványi szívünkben vannak kedves bűnök, amíg a bűnnek a gyönyörűsége vonzó neked, addig nem leszel Jézus igazi gyönyörűsége. De amikor a tanítvány megtanulja a bűnt gyűlölni, akkor tud a kedves bűnökkel is igazán szakítani. És onnantól lesz a te életed bezárt kert, lepecsételt kút, bekerített forrás. A következő pontunk a házastársakat mi köti össze? A szeretet kifejezés sok-sok módja. Az igazi szerelmesek között egy mosoly is gyógyító. Ahogy rámosolyog a másikra, attól el tud olvadni a szerelmes. Mózes első könyvében olvastátok a történetet, amikor Izsák azt hazudja Abimeleknek, hogy Rebeka nem is a felesége, hanem a testvére, a húga. És a király kinéz az ablakon, és meglátja Izsákot és Rebekát együtt összenevetni. És ahogy ez a két házastárs összenevet, egymásra néz, rájön Abimelek, ezek nem testvérek, ezek házasok. És lemegy, és nagyon leszúrja Izsákot. Hogy tettél ilyet? Hát ő a feleséged. Láttam, észrevettem. Hát ilyen az igazi házasság. Csak abból rá lehet jönni, hogy ez a két ember összetartozik. A lelkük összefort, ahogy egymásra néznek, ahogy egymásra mosolyognak, ahogy együtt nevetnek. Az Istennel való kapcsolatunkban is kellene lenni ilyennek. Rájönnek-e arról, ahogy te Jézusról beszélsz, ez az ember keresztjén? Tudsz-e beszélni Jézusról? Avval a tűzzel, avval a mély szeretettel, ahogyan egy jegyes beszél az övéről. A másikról, az ő jegyeséről. Szeretett kifejezések sok-sok módja köti össze a házas társakat, egy mosoly, egy ölelés, a csók, a házas élet édességei, és ezek mind-mind gyönyörű hasonlattal rámutatnak a tanítványnak az Istennel való kapcsolatára. A tanítványoknak az Istennel való kapcsolatát is át kell járja a szeretett kifejezés rengeteg módja. Természetesen ott nem házas élet van, nem egy Istenre való mosoly, ott más dolgokról van szó. Vannak lelki szeretett kifejezések, amelyek Isten és közöttünk vannak. Azt mondja Jézus, hogy aki megtartja az én igémet, az szeret engem. A Biblia azt mondja, hogy te akkor szereted Istent, ha engedelmeskedsz neki. Te akkor szereted valójában Istent, ha az ő szava és az ő szívének a gondolata neked drága. És te szereted az ő igéjét. És szereted annyira, hogy úgy csinálsz az életedben, ahogy Jézusnak tetszik. Tudjátok, ez nem más, mint a szerelmesnek az a figyelmessége. Egy igazi szerelmes itt a Földön vágyva lesi az ő szerelmének minden gondolatát, mivel tudnám őt boldoggá tenni. Ismertek ezt a figyelmességet? Akkor titkon figyeled, hogy mivel tudnám őt egy aprósággal, figyelmességgel kifejezésre juttatni, hogy szeretlek. Elmondani neki tettekkel. Egy igazi szerelmes szinte előbb észrevesz, hogy a másik szomjas. És megjelenik egy poharás rendszer. Mennyi-mennyi apróság van egy jól működő házasságban, amivel kifejezheted a szeretetedet a másik iránt. Amikor a Jézussal való kapcsolatról van szó, ott meg kell legyen ugyanez a figyelmesség. Éled az életedet, mész benzinkútra, boltba, ide-oda, amoda, és a te lelked, amely Jézust szereti, kell, hogy figyelje, hogy mivel tudnék Jézusnak örömet szerezni. Apróságokról fogok beszélni. Itt a tavasz, ilyenkor a melegben elkezdik a hölgyek a ruhadarabjaikat eléggé levetni és lengén öltözködni. Sokszor veszélyes ilyenkor vezetni. Megyek autóval, jön szembe egy kamion. Hát a kamionos majdnem hátrafelé néz. A 40 tonna gyönyörűen repül felém. Mit néz a kamionos? Hát egy miniszoknyás lányt a járda túlsó részén. Jobb könyvében van egy ige, remélem a férfi testvérek ismerik, szövetséget kötöttem szemeimmel, hogy ne tekintsen a szűzekre. Ismerjük az igét. Ebben Jézusnak örömet lehet szerezni, hogy én nem nézek rá idegen nők lábaira és egyéb alkatrészeire. Mert Jézusnak ez a kedves. Ez csak egy példa. A szerelmes tanítvány, értsük jól itt a szerelmest, Jézus akaratát lesi. És ő úgy akar élni, hogy Jézus gyönyörködjön bennem. Hogy ott volt a kísértés, de nem buktam el, mert én Jézuson néző lelkiismerettel élek. Ott van-e a te életedben az engedelmesség, az Isten igéje felé levő igazi figyelmesség? Van két döbbenetes történetem. A 20 éves lelkészi szolgálat alatt volt két nagyon különös lelki gondozói eset. Mind a kettő férfiú volt, nagyon hasonló problémákkal. Az egyik férfiúval 7,5 órás lelki beszélgetés volt. Elkezdtük 6-kor, és 14:30, akkor kiszámoltam, hogy 7,5 óra volt. Nagyon-nagyon komoly. Mély sebet, iszonyatos terhet fettek fel. Mindenkét férfinek olyan felesége volt, aki nem engedte, hogy a férje érintse őt. Az egyik a bibliai igével fogalmazta meg, hogy nézd, én nem ihatok a saját forrásomból. A feleségem bezárt kert én előttem is. Bezárt kert, és én egyetlen egy gyümölcsöt nem ehetek a bezárt kertemről. Lepecsételt kút a feleségem. A saját forrásomból nem jött. Döbbenetes volt látni őt. A fájdalmával. A szeretet igazi szenvedése, ha nem közölheti magát. A szeretet nagy szenvedése, ha visszautasítják. A másik férfiú úgy járt, hogy a végén derült ki, talán 8-10 év házasság után, hogy annak a nőnek azért kellett egy férfi, mert ő gyereket akart. És amikor megvolt a 3 gyerek, akkor megmondta a férjének, hogy én nekem a gyerekek kellenek, azok kellettek, te nem kellesz. Döbbenetes. És a férfi azt mondta, hogy engemet úgy összetört a feleségem. Én annyira szerettem ezt az asszonyt. Azt mondta ez a férfi, hogy elárult, becsapott, kifosztott, kirabolt. Nem kellett neki. Ezt a két történetet azért meséltem el nektek, hogy egy picit legyen fogalmunk a másik szálon gondolkodni, hogy mennyire fáj Istennek, amikor nem szerethet bennünket. Hogy veszi Jézus az elutasítást? Hihetetlenül fáj Istennek. Én úgy vélem és úgy hiszem, hogy Isten szíve szenved a mi elutasításainktól. Higgyétek el, hogy az Isten szeretetének is a legnagyobb fájdalma, ha nem közölheti magát. A mi frigyítségünktől, értsük ezt lelkileg zárójelben, a mi Isten felé való elutasítottság viselkedésünk miatt, az Isten szenved. Ő annyi mindent szeretett volna adni, annyi áldást, annyi közösséget, a békességet, a lelki javakat, és rengeteg tanítvány úgy él, hogy jó van, megtértem, és akkor élem a magam életét. Járom a magam útjait, Istent úgy betettük a hátsó polcra. Hidd el, hogy Istennek ez olyan, mintha itt a földön egy férj elvesz egy feleséget, és a házasságkötés után azt mondja a feleség, hogy most már közös a vagyon, járhatok az autóddal, fölvettem a nevedet, úgyhogy engem is azok a jogok megilletnek, amit téged, de te nem kell lesz, nekem menj a másik szobába, külön szobába alszunk. Ja, és ennyi pénzt majd minden hónapban adjál nekem. Képzel el, hogy érzi magát egy ilyen férfi? Becsaptak. A nevem kell, a vagyonom kell, de nem én kellek. Rengeteg tanítvány játssza el ezt Istennel, hogy Istennek kellenek az áldásai, a javai, de Isten nem kell. Köszönjük szépen, az ő személye nem. Hát a tanítványság nem erről szól. A tanítvány és Istennek a kapcsolatát a legbensőségesebb, legmélyebb szeretett közösség kell, hogy jellemezze. És ez sokkal mélyebb, mint a jó és a szolga gyönyörű hasonlata tanítása. Megvan-e közötted és Isten között ez a nagyon mély szeretet kapcsolat? Megvan-e? Emlékeztek Jézus példázatában, amikor arról beszél, hogy szomjaztam és nem adtatok innom, éheztem és nem adtatok ennem. Mennyi tanítvány hagyja, hogy Jézus szomjazzon a vele való találkozása? És kimaradnak a csendességek, a bibliaolvasások, esetleg a bibliórák, Isten tiszteltek. Mennyi tanítvány hagyja, hogy Jézus a jegyese mellette lelkileg éhezzen? Aztán emlékeztek Jézus 7 szava a kereszten, és az egyik szó az, hogy szomjazom. Hányszor mondhatta rád gondolva? Szomjazom. A szeretet nagy szenvedése, ha nem közölheti magát. Írjuk be a mi szívünkbe ezt a gyönyörű igét, az Énekek 4.12-t. Bezárt kert az én húgom, mennyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. De a jegyes a férj. Isten a mi életünkről. Hadd oltsa az ő szomját. Mire szomjazik Jézus? Hogy ezt is jól értsük. Jézus szomjazik a te szeretetedre. Szomjazik Jézus arra, hogy te vele közösségben legyél. Voltatok szerelmesek? Bocsánat, hogy múlt időben kérdezem. Szerelmesek vagytok? Igen. Jelen időben kell kérdezni. Ugye az ember az szeretne ő találkozni a szerelmével. Nem úgy van, hogy eltelnek napok, hetek, és akkor megvakarjuk a tarkunkat, hogy mikor is találkoztunk utoljára. Nem, hát azt igényli az embernek a lelke. A héber ünnep szó eredeti jelentése elmenni a megbeszélt találkozóra. A zsidó népnek Isten adta meg az ünnepeit, az összeset. Miért? Isten találkozókat beszél meg a népével. A mi vasárnapi istentiszteletelünk, a bibliaóráitok, az énekkari próba, és ki tudja még mennyi gyülekezeti alkalom van, evangelizációs hét, ünnep. Elmenni a megbeszélt találkozóra Istennel. El szoktál menni az Istennel megbeszélt találkozóra? Mi így szeretjük Jézust. Hogy szeretünk vele találkozni. Hogy reggel, amikor fölébredünk, beszélünk hozzá imádságban. És ő ennek örül. Az ő szomját így oltjuk, hogy mi keressük őt. Isten szeretet. És képzeld el, hogy Isten ez a hatalmas, magasságos Isten, aki öröktől fogva létezett és létezik, azért teremtette meg az embert, az egyetlen lényt, akit Isten a saját képére, hasonlatosságára teremtett. Ez azt mondja, hogy vele közösségben vagyunk, és vele való közösséget teremtettünk. Azért teremtett meg téged, hogy legyen kit szeressen. Mekkora arcolcsapás az Istennek, hogy az egyetlen lény, akit azért teremtett, hogy ő szerethesse, rávágja az ajtót, és te nem kell ezt nekem. Hát Ádám Évában mi ezt csináltuk meg Istennel. És ő a sértett fél, volt olyan drága, hogy utánunk jött, és kérlek, hogy megbocsátok. Gyere vissza. Tartozz hozzám. Jeremiás 31 elejéről volt a köszöntő ige. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Az újfordítás azt mondja, hogy azért vontalak magamhoz hűségesen. A Károli azt mondja, azért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Így szól az Úr. Jön Isten, őt bántottuk meg, őt zártuk ki az életünkből, és ő jön utánunk a sértett fél, hatalmas szeretettel, hogy hadd vonjanak magamhoz. Hadd öleljelek meg, hadd szeresselek, hadd adjak neked kegyelmet és örök életet. Hadd mentselek ki a kárhozat. És az elveszett emberek többsége azt mondja Istennek, hogy nem kell ez. Nem kell a kegyelmet, nem kell az üdvösség, ez nem érdekel bennünket. Amikor teológus voltam, néha-néha pont abban a metrókocsiba szálltunk be, talán te is láttad, Valaki a metró kocsiba, keresztény ember alkoholos filccel odaírt a metró kocsinak a lemezére, hogy Jézus a vérét adta érted. És sokszor láttuk ezt, míg aztán döbbenten láttuk, hogy került alá egy másik sor, egy másik alkoholos filccel, na és ígérte rá. Ilyen az ember. Mi ezt csináljuk az Isten szeretetével. Ő mindent odaáldoz, az ember meg azt mondja, hogy te engemet nem érdekelsz. Döbbenetes, hogy hogy tud elbánni az ember elutasító szíve Isten örökkévaló szeretetével. Jézus gyönyörködik az olyan tanítványban, aki szereti őt, szereti az igéjét, aki szeret Bibliát olvasni, akinek öröme az imádság csendes órája, és aki úgy készül az Isten tiszteletre, hogy megyek, mert az Úrral találkozom lélekben. Ő fog szólni hozzám a igehirdetésben. Megérinti a lelkemet, és máshogy megyek haza az Isten házából, mint hogy elmentem. Jézus gyönyörködik az ilyen tanítványban. Higgyétek el, hogy az egészséges házasságban is a férj gyönyörködik a feleségében. Gyönyörködik a járásában, a mosolyában. Egy egészséges házasságban a szerelmes férj szerelmes még a felesége hangjába is. Minden mozzanatában. Egy erdélyi idős lelkész azt mondta, hogy már csak azért is érdemes elvenni egy hívő lányt feleségül, hogy az ember végig egy életen keresztül személyén is gyönyörködhessen benne. De jó mondás! Hát érdemes hívő lányt elvenni. Kedves férfiak! Isten meg gyönyörködik az olyan tanítványban, aki szeret vele lenni. Akinek nem az van, hogy jaj, vasárnap Isten, minek harangoznak, már most meccs van. Szóval ugye mindig kiderül, hogy hol is van a szívünk, hová húz a szívünk. Pál apostol azt mondja, hogy az asszony a férfi dicsősége. Higgyetek el, hogy egy hűséges tanítvány Isten dicsősége. És gyönyörködve nézi Isten az ő tanítványát, hogy ez az élet az enyém. Ez az élet szeret engem. Szereted-e Jézust? Szereted-e az Urat, testvér? Ez egy nagyon komoly kérdés. Ha tanítványnak vallod magad, ha kérdezd meg magadtól, nem kell nekem válaszolni. Magadnak válaszolj őszintén. Szereted az Urat? Mi köt benneteket össze? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy vannak olyan feleségek itt ebben a világban, akik a férjüknek nem a dicsőségük és az örömük, hanem a szégyenük és a keserűségük, mert olyan dolgokat művelnek, így vannak olyan tanítványok is, akik nem Jézus dicsősége és örömei, hanem Jézusnak keserűségei, bánatai. Jézus akkor is szeret téged, ha ilyen szégyent hozó tanítvány vagy, de akkor szomorúan szeret. És akkor nem jó helyen vagy. Akkor nincs rendben a te életed. Legyél olyan tanítvány, akire Jézus büszke. Értsétek ezt jól. Olyan tanítvány, akiben Jézus gyönyörködik, aki nem Jézus szomorúsága, hanem öröme, gyönyörűsége, boldogsága. Ne fájdalmat szerezzetek Jézusnak a bűnnel, a bukásokkal, ne keserűséget az ő szent lelkének, hanem engedelmes élettel szeressétek őt. Engedelmes élettel szeressétek őt. A tanítványság igazi mélysége ebben a hasonlatban látszódik meg. A házasság igazi mélységéhez hasonlítja a Biblia a tanítványság mélységét. Te milyen tanítvány vagy? Milyen tanítvány vagy? Vannak, akik Istenhez úgy oda csapódnak illemből. Többnyire olyan családoknál lehet ezt megfigyelni, ahol generációk óta ott vannak a gyülekezetben. Nagyon derék dolog, hogyha amióta az eszünket tudjuk, és amilyen generációkra vissza tudunk emlékezni, már dédapánk is ott volt a presbiteri padban, meg a dédanyánk is, a nagyapánk is, nagymamánk is, apánk is, anyánk is, mi is ott vagyunk, a gyermekeink is ott lesznek, mert ott azon a széken kell ülni, ahol én ültem meg, ahol nagyapa. De többnyire az ilyenek rutinból tanítványok, illemből, elvárásból. Amikor a tanítványságról beszélünk, és a jegyesség házasság képét mondja a Biblia, hogy tanítson bennünket, akkor azt mondja Isten, hogy te ne rutinból legyél mellettem. Ne illemről mutatkozz velem, hanem hogy kapcsolatunkat járja át egy mély, bensőséges bizalom és szeretet. Tudjátok, hány Zsoltár van a Bibliában? Lehet hangosan válaszolni bátran. 150. És azt tetszene tudni, hogy hány Zsoltárban van benne az, hogy szeretlek, Uram. A 150-ből hány Zsoltárban? Ezt nem jön olyan gyorsan a válasz. Akkor elárulom én, mindössze kettőben. Kettőben, a 150-ből. Ez egy döbbenetes arány. Valahogy leképezi a tanítványság minőségét. A 18. Zsoltárban van az, hogy szeretlek, Uram, erősségem. És a 116. Zsoltár kezdődik így, hogy szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Nem döbbenetes, hogy ott van 150 imádság, tele tűzzel. Nagyon, én nagyon szeretem a Zsoltárok könyvét. Borzasztó sokszor ahhoz megyek és azt olvasom. De mindössze két Zsoltárban mondja az imádkozó Istennek, hogy Uram, szeretlek. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy imádságban ti hányszor mondtátok Istennek, hogy szeretlek, Uram? Hány imádságban? Talán nálunk is így van, hogy 150-ből kettőnél. Vagy még rosszabb az arány. A vallásos ember, akinek nincs újjászületett élete, innen ismerszik meg leginkább, hogy ez az, ami hiányzik az Istennel való kapcsolatából, a szeretet. Az Istennel való szeretet, ez a kölcsönös szeretet, hogy az Isten iránt én odaadó szeretettel vagyok. Ő előbb szeretett. Ő megvásárolt engem a bűn rabszolgaságából. Ezért én hálából odaadom magamat neki. Ő előbb szeretett, és engemet legyőzött ez a szeretet. És én is szeretlek, Uram. Jézus Krisztusnak az odaadása ott a Golgotai kereszten vált egészen nyilvánvalóvá. Onnantól kezdve senki nem mondhatja azt Istennek, hogy te nem szeretsz. Mert ő a legdrágábbját adta oda, érted. A mindenét adta oda, érted. És az a szeretet, egyszer valaki ezt mondta, nagyon jó mondás, az a szeretet, amely nem hoz áldozatot, az nem szeretet. Hát ha Istent megmérjük ezen a mondáson, akkor kiderül, hogy a legnagyobb szeretet tényleg Isten. Mert ő hozta a legnagyobb áldozatot. Szeretjük-e az Urat? Szereted-e azt, aki téged előbb szeretett, és a szíve remeg érted, lobog érted, örökké való szeretettel magához van, és veled akarja tölteni az örökké valóságot. Így legyünk tanítványok. Ő szeret bennünket. Ma is egy történettel fogom befejezni. Hermann Mettel nevét lehet, hogy sokan ismerik. Ő egy ismert evangélista volt. Szűk 100 éve már az Úrnál van. Hermann Mettelnek volt a nagy története. Sok gyerekes családban nőtt fel. Volt sok fiú testvére, kamaszok, elevenek, és volt egy idősebb nővére, Hermann Mettelnek, és az idősebb nővér mennyasszony volt. A vőlegénye messze lakott tőle, és ugye a rossz csont kamasz öcsikék, azok mindig igyekeztek kihozni a nővérkét a sobrából, de amikor megérkezett a levél a vőlegénytől, és benne volt a levélben, hogy ekkor és ekkor érkezem, onnantól kezdve mennyasszony nővér nem lehetett kihozni a sodrából. Bármilyen csínt eszeltek ki ezek a kamasz testvérek, fiú testvérek, nem lehetett kihozni a mennyasszonyt a béke tűréséből, mert a mennyasszony a vőlegénye várásában élt. és a vőlegényének a várása felülemelte minden földi dolgon. Végtelen türelem, hatalmas mosoly, az a várakozás, hogy jön a vőlegényem, fogok vele nem sokára találkozni, átjárta a nővérének az életét. Amikor Hermann Mettel később nagy evangélizátor lett, nagyon sokszor elmesélte ezt a történetet, a nővérét, ahogy várta a nővére a szerelmes vőlegényt. És én is azzal a gondolattal fejezem be, amivel Hermann Mettel szokta, hogy egy igazi tanítványnak így kell Jézus második eljövetelét várnia. Hasonlatosan, mint egy szerelmes menyasszonynak a vőlegénnyel való találkozását. Egyszer lejárt az időn. Ne ide rendezkedjünk be. Itt vándorok, jövevények vagyunk, mondja a Biblia. De lesz egy nap, amikor megláttod azt, aki érted az életét odaadta, hogy jön az ég felhőin téged hazavinni. Az igazi tanítvány várja ezt a napot. És minden nap eszébe jut, hogy egy nappal közelebb vagyok. Hogy őt, aki a vérét adta értem, aki kiváltott a kárhozatból, megláthatom. És vele lehetek örökkön örökké. Várd őt. Szeresd őt. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Biblia olyan csodálatosan tárja elénk a tanítványság dolgait. Annyi-annyi hasonlatot használsz, Urunk, de köszönjük, hogy a legmélyebbet erre a hétre nekünk adtad. A házasság, a jegyesség hasonlatát, és beledöbbenhetünk abba a csodába, hogyha Jézust befogadtuk, ha hozzátartozik az életünk, akkor a jegyeseit vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy a mi szívünkbe írod ezt az igét, hogy bezárt kert az én húgom, menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Köszönjük, hogy tanítasz arra, hogy ne úgy éljük az életünket, hogy bűneink, bukásaink, vétkeinkben mindig az ördög örömének forrásává leszünk. Ő örülhet nekünk, te pedig szomorkodsz, hogy kiáradtunk forrásként a terekre, az utcákra. Hűtlenekké lettünk, engedetlen tanítványokká. Szeretnénk olyan jegyesek lenni, olyan lelki menyasszonyok lenni oldaladon, Úr Jézus, akikkel dicsekedni tudsz a mennyben. Akikről elmondhatod az angyalvilág előtt, hogy ez az élet az enyém. Formálj bennünket ilyen lepecsételt lelki menyasszonyokká, bezárt kerté, hogy a mi gyümölcseink, a mi szívünknek odaadása egyedül a tied legyen, más ne illesse azt. Hát, hogy olyan életünk legyen, amelyet nem kifosztottak, kiraboltak, hanem amely élet hozzá tartozik, amely élet a te szolgálatodban van, amely a te szeretetedet táplálja, örömödnek forrása, ha tudjon örvendezni felettünk a te mindenható lelked. Arra kérlek, Úr Jézus, hogy áld meg azokat, akik itt voltak ezen a héten, ebben a gyülekezetben, és beszélj velük továbbra is ezekről a dolgokról, az elhangzó igéket, te forgasd az ő szíveikbe, és vidd őket a tanítványság igazi mélységére. Megtalálják helyüket, megerősödjenek a hitben, betöltsék a szövetségben a szerepüket, hogy gyönyörködhess az ő életükben. És kérlek azokért, akik nem voltak itt, nem tudtak eljönni, keresd őket továbbra is, beszélj ővelük is, vidd el az ő szívükbe szavadat, szeretetet kereső igéit. Tedd őket is tanítványaiddá. Áldott légy azért, hogy mindent odaadtál, odaáldoztál, hogy mi a tiéd legyünk. Döbbenetes, Urunk, nekünk, hogy azért teremtettél, hogy a te szereteted ne szenvedjen a magányban, hanem közölhesd magadat, szeretetedet velünk, emberekkel. Olyan csodálatos, hogy azért lettünk létrehívva, hogy szerethess minket. Hogy a te szíved szenvedett attól, hogy nincs kinek adnod szeretetedet. És te így is ránk tékozod örökkévaló szeretetedet. Így is, hogy hűtlenek vagyunk. Hogy annyi a bukás, annyi a bűn a mi életünkben. Köszönjük, hogy szeretsz. Szeretném, ha elmondani neked, ha eddig nem mondtuk imádságban, hogy szeretlek, Uram. Taníts erre is, hogyan kell téged szeretnünk. Hadd legyen az ajkunkon a Zsoltáros szava. Szeretlek, Uram, erősség. Amen.